Örökké való Istenünk, lelki próbáinkban valóban add meg nekünk, hogy Jézus Krisztus velünk legyen. Hogy le tudjuk győzni azokat a nehézségeket életünkben, amelyek akadályoznak abban, hogy kiteljesedjünk, hogy boldogok legyünk. Add meg nekünk, hogy el ne tántorodjunk a helyes útról, és el ne tévedjünk, mert a lelki életben nehéz megtalálni az egyensúlyt, mert az életünkben oly sok minden próbál bennünket eltéríteni, félelem, vagy bánat, vagy nyereség. Sok minden megkísérthet, add, hogy ragaszkodjunk hozzád, és add, hogy a mi megismerésünk egyre teljesebb legyen. Így kérjük, légy itt jelen közöttünk, szenteld meg igédet, és szólíts meg bennünket. Amen. Lukács evangéliumából olvasom Istenünk igéjét, az 5. fejezetből, a 17. verstől a 26. versig. Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr eleje gyógyításra indította őt. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni, és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva a hitüket így szólt, ember, megbocsátattak a te bűneid. Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek talakodni. Kicsoda ez, aki így káromolta az Istent? Kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik. Miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb ezt mondani, megbocsátottak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani, kelj fel és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az ember fiának bűnöket megbocsátani a földön. Neked mondom, így szólt a bénához, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Ez pedig szemük látára azonnal felkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és Isten dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták, hihetetlen dolgokat láttunk ma. Az elmúlt héten arról beszéltem, hogy az Isten ugye elénk adta a keskeny utat és a széles utat. Aztán hamis profétákról is volt szó, hogy ne higgyetek nekik, illetve lesznek majd olyanok, akik csodákat tesznek az én nevemben, de semmi közöm nincs hozzájuk, mondja Krisztus. Itt pedig láthatjuk Jézust, amint csodát tesz. Gondolhatnánk, hát ő is tesz csodát. És lám, most ő az, akire azt mondják, hogy miért teszi. Hogyan teszi ezt? És a legnagyobb csoda, amit tehet Jézus, itt megkérdőjeleződik, mert igazából az igazi és a legtökéletesebb csoda az, amikor az ember lelkét és egész bensőjét az Isten átformálja. Hány és hány ember van, aki megtalálta a gyógyulását testileg? Sikerült. Nehéz helyzetben voltam. Meggyógyultam. Örömmel, hálát is adok az Istennek, és azt mondom, hogy de jó, Istenem, megkönnyörültél rajtam, vagy sokan vannak, akik nem adnak hálát, de örülnek, hogy egészségesek. Meggyógyított az orvosom, sikerült behoznunk azt a gyógyszert, vagy hosszú, küzdelmes hónapok után összeszedve legyőztem a betegséget. Hányfajta megfogalmazást az ember előhoz az életében, úgy, hogy igazából a belső életünk, a lelkünk nem változott. Nem változott, mert az igazi csoda az ott kezdődik, amikor az emberek képesek az Istentől jövő igazi változtató kegyelmet megragadni, és a szívüket is megnyitni. Mert ugye ez volt, amit láttak az emberek is, hogy Jézus csodát tesz. De mégis ott ültek kemény szívvel. Láttuk a csodát. De ki csoda ez, aki azt mondja, hogy megbocsátottak a te bűneid? Ez csak az Isten mondhatja. Ember nem mondhatja. Ezért mondták azt, hogy káromlás szól Jézus. Mert hirtelen valaki elkezdi hirdetni a bűnbocsánatot, hát az egyedül Istennek a hatalmi köre. Ugyan mondhatom én valakinek, hogy megbocsátottak a te bűneid, és feloldozhatom én a másikat. De vajon az valóban feloldozás-e? Nem csak egy üres mondat, amivel úgymond könnyebbséget adok az ő lelkének. Most már minden rendben. Mehetsz tovább. Megbocsátottak a te bűneid. És el kell egy kicsit gondolkodni azon, hogy ugye Jézus az ő tanítványainak azt a feladatot adta, hogy ezt hirdessék a világban. Hogy igenis az evangélium része az, hogy megbocsátottak a te bűneid. Amikor hirdetjük az evangéliumot, mindig ezt hirdetjük. Ugyanezt az üzenetet, hogy Krisztusban megbocsátott neked az Isten. Örülj! Gyógyuljon az életed! És valójában nem pusztába kiáltó szó ez. Ó, hát ezt már sokszor hallottam. Megbocsátottak az én bűneim. Valami újat nem lehetne? Mert hogy ez már egy régi üzenet. És vajon átéltük-e azt az örömöt, azt a felszabadulást, amiről itt láthatunk és olvashatunk, hogy az ember ugye meggyógyul, és örömmel elmegy, és dicsőíti az Istent, mert valóban megoldásra jutott az ő élete. Sokszor a csodák is hétköznapivá válnak. A csodák híre, meg aztán még inkább. Újabb csoda? Hát tele van vele a világa, tele van vele az újság, hogy mi történik. És az emberek már sokszor elmennek egy-egy csoda mellett az életükbe is, vagy nagy esemény mellett, hát ez már nem újdonság. Mégis, amikor elévünk kerül a gyógyulásnak a képe, a bűnbocsánatnak a képe, aztán ki kell, hogy emeljük magunkat ebből a közönyből. Mert lehet közönybe süllyedve lenni, és lehet úgy fogadni a legnagyobb örömhírt is, hogy egyetlen egy mosoly nincs az arcunkon, hogy még csak annak a remény sugara sincs a lelkünkben, hogy valami nagy dolog történhet velünk, hanem egyszerűen úgy, ahogy jöttünk, úgy, ahogy érkeztünk, mint egy mozdíthatatlanságban ott vagyunk, és azt mondjuk, hogy és? Most hogy kapcsolódik össze ez az én életemmel? Most mit jelent ez az én számomra? Hiszen már olyan sokszor hirdették nekem azt, hogy megbocsátottak a te bűneid, és sőt, én mindig is oda viszem Isten elé az én bűneimet, és kérem rá a bűnbocsánatot. Kérem rá, mert eljövök a templomba, mert megállok az Úr asztalánál, és veszem az Úr testét és vérét, és vele közösségben vagyok. Jó, hogyha így van. Jó, hogyha ezt látod, és ezt érzed, és ezt fogalmazod meg. Csak egy dolgot tudok föltenni magam számára is, hogy meggyógyultál-e. Meggyógyultál-e. A gyógyulásunk, miközben vesszük az Istentől az erőt, vesszük az Istentől a kegyelmet, és ott vagyunk az ő asztalánál, ott vagyunk az ő jelenlétében. Közben az átformál-e bennünket, és megtörténik-e velünk az a csoda, amit itt így fejezünk ki, hogy kelj fel, és menj haza. De nem úgy, ahogy jöttél, hanem úgy, ahogy az Isten téged most felszabadít. Örömmel fölveszed a te ágyadat, ez egy szimbolikus, amint téged idehoztak. A tehetetlenséget, mindazt, amit az élet ránk tett, ugye ez egy béna ember volt, aki már nem tudott magán segíteni, és jöttek a barátok. Jöttek, akik még hittek abban, hogy Krisztus tud segíteni, és ugye megválasztották azt a lehetetlen utat, hogy megbontották a háztetőt. Mert olyan nagy volt a hitük, hogy azt mondták, hogy mi nem hagyunk téged itt. Akkor is oda fogunk vinni Krisztushoz, ha nem lehet. Minden lehetséges. És ennek az útja az volt, hogy a háztetőt is megbontották. Tehát ahhoz, hogy néha mi is átkerüljünk a másik oldalra, lehet, hogy másoknak is tenni kell valamit. Valami olyat velünk, amit eddig nem tett velünk soha senki. Lehet, hogy mások hordoznak bennünket, mert sokfajta nyomorúságunk van, nem csak testi nyomorúságunk. Lehetnek lelki dolgaink, amit a másik ember hordoz. Hordozza az én életemet szótlanul, vagy éppen szóval. Éppen segít valamivel. éppen egy mozdulattal, vagy egy lelki tanáccsal, vagy egy jelenléttel, vagy azzal, hogy még nem ment el mellőlem, és mellettem maradt, és mellettem dönt a nehézségekben is. Sőt, még hite is van ahhoz, hogy engem valamilyen szinten vigyen az Isten jelenlétébe. Milyen sokszor szükségünk van arra, hogy mások, akik kívülről látják a mi életünket, belénk karoljanak, vagy segítő kezet nyújtsanak, és lássák a mi problémáinkat, és úgymond segítsenek nekünk azáltal, hogy hitből fakadó cselekedeteket hajtanak végre. Itt ezt tudnám aláhúzni, hogy lehet ez bármi, nem kell, hogy a tetőt megbontsák, most értsük jól szó szerint ma ahhoz, hogy minket Krisztushoz vigyenek. Hanem az a lényeg, hogy hitből fakadó cselekedetek által, úgymond ma is, az emberi közösség, a barátaink, vagy a testvéreink hatnak ránk, és vihetnek bennünket az Isten jelenlétébe. És akkor megtörténik a csoda. Mert mit lát Krisztus? Látja az ő hitüket. És ebben látszik az, hogy Krisztus megindul az emberek összefogásán, az emberek hitén, és nem hagyja őt hidegen. Hogyha valakiért teszünk lépéseket, hogyha valakiért, ha valakit viszünk az ő jelenlétébe. És azt mondja itt az írás, hogy az Úr ereje gyógyítása indította őt. Sokszor van az, hogy emberi indulataink vannak. Jó, mi mit szeretnénk, hogy Istenem cselekedj. Szeretnénk beindítani az Istent, hogy ezt vagy azt tegye a mi életünkben. Itt pedig azt látjuk, hogy Isten látja, hogy mi mit teszünk, és erre az Isten feleletképpen indítja az ő fiát, Jézus Krisztust. Milyen csodálatos dolog ez, amikor ez a kettő egybe esik. Mi is tesszük, amit tennünk kell, hitben, és aztán Isten pedig feleletképpen cselekszik. És az, amikor ez a kettő találkozik, ebből alakul ki mindig a csoda. Az emberi indítás is ott van, mert amikor a vak kiáltozik, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam, és ott van abban a nehéz helyzetben, hogy ugyan már, hát ki vagy te itt, nagy tömeg van, minden téged úgysem hal meg, mert vagyunk itt még ezren, akik mindannyian őt akarjuk, és kiáltoznak még mások is sokan. Ugye erre válaszképpen mégis csak Jézus megáll. Tehát ezt soha ne felejtsük el az életünkben, hogy a hitünknek eleven élő, megtartó ereje van. Ami nem azt jelenti, hogy a hitünkben kell bízni. Ez megint egy óriási különbség. Mert itt nem önmagában a hitet dicsőítjük, hanem azt dicsőítjük, hogy az Isten indíthat bennünket arra, hogy hitben cselekedeteket hajtsunk végre. De ki az, akit dicsőít az én cselekedetem, hitből való cselekedetem, az is az Isten dicsőíti, nem engem. Az öt ember, amikor elment, amikor vitték ezt az embert, ágyon hordozták, amikor ott voltak vele, az Isten indította őket. És amikor Krisztus erre választad, akkor igazából az Isten önmagával találkozik, értsük jól. Az isteni szeretet indít valakit, hogy tegyen valamit, és aztán az isteni szeretettel találkozik az, akit hoznak. És így kerek és egész. És ezért van az, hogy vannak helyzetek, amikor nem történik semmi, pedig mi akarjuk. Ki akarja? Mi. És nem is biztos, hogy annak kell megtörténni. Pedig hiszünk. Pedig annyira akarjuk, hogy legyenek meg a dolgok. És nincsen rajta áldás. Erőlködés van. Akarat van. És szenvedés van, és megmaradnak a dolgok a maguk rendjében. Nem történik meg a csoda. Míg más esetben pedig. Nem is gondoltuk volna. Olyan emberek, akik nem is méltók talán arra, hogy ilyen nagy dolgok történjenek az életükben. Talán elmennénk mellettük, ők meg beszámolnak arról, hogy az Isten olyan nagy csodát tett az életükben, hogy megváltoztam. Te megváltoztál? Akire azt se gondoltuk volna, hogy egyszer belépsz majd a templomban. És majd egyszer te mondasz egy imádságot. Vagy te fogod majd az Urat szolgálni, amikor egy életen át mondjuk eltékozoltad mindazt, amit az Isten adott neked, és téged fog használni az Isten. Tehát ebben látjuk azt, hogy az Isten cselekvése Az egy olyan különleges és titkos, hogy mégis közöttünk van, nyilvánvaló, de nem emberi mérték szerint történik. És az elesetteket, a nem odavalókat, úgymond az akadályba ütközőket sokszor átemeli Isten, és azokban mutatja meg az ő hatalmát. És ennek a szimbólumát láthatjuk a farizeus és törvénytudó képébe, aki ott ül a maga megnyugodott Isten hitében, hogy nekem mindenem megvan. Én jó helyen vagyok. Ő nem aggódik semmiért, ő csak figyel. Mert ő tudja, hogy itt van Jézus, hát most lássuk, mit fog tenni. Ha rosszul beszél, akkor azért fogom megítélni őt, ha rosszul cselekszik, akkor azért fogom megítélni őt. Hát valami csak lesz, a kettő meg együtt, ha nincsen összhangban, mert ha nem azt mondja, amit cselekszik, akkor azért fogom megítélni őt. Ha meg ugye cselekedetében más mutat, mint amit mond, akkor meg azért fogom. Tehát, és lám, megtörténik a csoda, és nem bele lehet kötni. Hát azt mondta, hogy megbocsátatik az ő bűne. Hát ki mondhatja ezt? Csak az Isten. Isten káromló Jézus. És láthatjuk azt, hogy ez a történet hirtelen átfordul egy olyan történettel, hogy ami itt történik, az nem lehet Istentől. És milyen érdekes ez, hogy van egy harmadik olvasat. Elmondtam azt ugye, hogy Jézust is indítja a lélek, embereket is indít, látszólag nem méltó embereket, meg hozzák azt a bénát, akire ránézhetnek, és azt mondhatják, na az Isten megbüntetett téged? Biztos voltok rá, amiért ez veled történt. És itt pedig ugye hozzák oda, és aztán jön a másik olvasat, hogy na, itt Isten káromlás történik. Miközben az ember ugye gyógyul. És itt jön egy érdekes kép, hogy hát te azt mondtad, hogy megbocsátottak a te vétkeid? Jó. Ez Isten káromlás. Erre Jézus látva az ő gondolataikat, ugye azt mondja, hogy mi könnyebb azt mondani, hogy megbocsátottak a vétkeid, vagy kelj fel és járj. És azért történik meg a gyógyítás, hogy szimbolizálja és nyilvánvalóvá tegye Jézus, hogy amit mondok, ugyanilyen valósággal megtörténik a lelki világban, az Isten világában. Ha én azt mondom, hogy megbocsátottak a te vétkeid, ugyanúgy megvalósul, mint most, ahogy te meggyógyulsz, és fölveszed a te ágyadat, és hazamész. Ilyen valósággal bocsáthatik meg a te bűnöd. Tehát ezért történik meg ez a csoda. És miért van nekünk erre szükségünk? Mert ugyanez kísért meg bennünket. Hogy az ember a hitében, erejében, meggyőződésében, lelki valóságában elveszíti ezt a fajta bizonyosságot. Mert sokszor van az, hogy hallottuk, hogy megbocsátattak a mi vétkeink. És felkeltünk lélekbe, és másképpen mentünk haza. Mert elhittük mi ezt igazán? Mert ha elhittük volna, akkor örömújongásba kellett volna kimennünk. És minden nap lényegében örömújongásba kellene ugrálnunk, mert az Isten megbocsát nekünk. És sokszor van az, hogy az ember szomorúan lecsüggett fejjel azt mondja, köszönöm Uram, hogy megbocsátottál nekem. És nem érezzük ennek a sokszor a kettősségét. Hogy az ember a legnagyobb csodát is úgymond olyan szürkén tudja megélni. És közben pedig örülhetne. Vajon miért van ez? Hát talán azért, mert a szavak szintjén élünk, és sokszor a szavak már megkoptak. És nem tudunk belépni abba a világba, amit a szavak hordoznak. Ami nem azt jelenti, hogy nincs meg az a világ. Hanem az van sokszor, hogy az ember a fülével hal, és aztán az életével pedig sokszor nem tud utána menni annak az üzenetnek. Nem valósul meg. Nem tud olyan mélyre hatolni bennünk a kegyelmi szó. Megbocsátottak a te bűneid. Pedig ebben van elrejtve a gyógyulásunk. Imádkozni lehet azért. Uram, oly sokszor hallottam. Add meg nekem ebben a biztonságot, az örömömet, add, hogy meggyógyuljak, és valóban lelkemben megtisztuljak, és szabad legyek. Sőt, ha van valaki, aki talán hívő testvérünk is, de megterhelt élettel él, mert sokan vannak, akik hisznek, és mégis megterhelt élettel élnek az életükben, és különböző nehézségekben, lelki válságokba jutnak. Ismerik a kegyelmet, ismerik az Isten szabadítását, tudnak róla, de nem valósul meg valami oknál fogva az életükben. És most ezt a képet szeretném használni, hogy lelkileg béna vagyok. Lelkileg béna vagyok. Nem tudom járni, kelni az Úr dolgaival. Nem tudom megélni azt, amit az Isten úgymond nekem készített, de tudok róla. Akkor igenis a testvéri közösség az, amire hordozzuk egymást. Oda visszük az Isten jelenlétébe. Átbeszéljük a dolgokat. Néha, és sokszor az embert, az Isten oda vezet egy másik emberhez, akin keresztül meglátok valamit, megérthetek valamit az életemben, és egy köteléket levesz rólam. Egymás terhét hordozzátok, egymásra figyeljetek. Ez is ennek szimbóluma, hogy Jézus, amikor látja azoknak hitét, akkor mondja, hogy megbocsátottak a te vétkeid. És hogy így össze van kapcsolva az életünk. Jó az, hogyha én is tudok lenni olyan ember, aki mást viszek. És jó volt az, amikor én tudtam olyan ember lenni, aki engedte, hogy más vigyen. Mert aztán az is lehet. El tudjuk azt képzelni, hogy ez a béna ember azt fejezi ki, hogy én nem akarok oda menni. Erre is van példa, hogy az emberek már nem akarnak változni, nem akarnak meggyógyulni. És sokszor van az, hogy az ember a segítő kezet is el tudja tolni. Na, engem nem visztek sehova. Na, értem, nem fognak elmondani egy imádságot. Na, az én lelkem problémáját soha senki meg nem fogja tudni. Én az én dolgaimat zártam kezelem. Majd én magamban. Ez is egy út. De akkor, hogyha az ember belekerül önmaga körébe, és nem találja a megoldást, akkor azért jó Isten felé is nyitni. És jó a közösségben is, ha találok egy embert, vagy az Isten ad mellém, akivel ezt meg tudom osztani, ennek terhét. El tudom mondani. Isten elé tudjuk vinni. Annak ereje van. És együtt tudjuk kérni, hogy váljon nyilvánvalóvá az Isten szabadítása az életünkben. Mert ezt nem mi adjuk meg, és itt jön ez a döntő dolog, amit meg kell értenünk. Mert én hirdethetem a bűnöknek bocsánatát. De igen, az Isten bocsát meg. Az Isten teszi ezt életté bennem, és benned is. Én egyszerű eszköz vagyok, és ez a szó lehet emberi szó, de lehet isteni szó, ami azonnal megtermi a gyümölcsét az életünkben. De hogy mitől lesz emberi szó, és mitől lesz isteni, azt az dönti el, hogy az Istennek tetszik-e ez, és az Isten szent lelke ezt élővé teszi-e a te számodra és az én számomra. Mert nekem is annyi igehirdetés volt már az életemben, és annyi csoda volt az életemben. Ez nem azt jelenti, hogy minden dologban tökéletes lennék. És így vagyunk mindannyian. Újból szükségünk van az Isten cselekvésére. Hát átment Izrael ugye a Vörös-tengeren. Nagy csodákat ért át. De utána mégiscsak fellázott Istennel szemben. Mégsem volt jó az, amit az Isten akart. És újból kellett nekik az Isten szava tisztítása, sőt a bűnbocsánat is kellett, mert a lázadásukat az Isten megítélte. Így vagyunk ezzel mi is, mert ha ma megbocsátatnak a mi bűneink, holnap is szükségünk van erre. És ha nem valódi ez a tisztulás nálunk, akkor nagy baj van, mert akkor napot halmozunk, és csak gyűlik bennünk mindaz, ami az életünket nehezíti. És ha nem tudok megtisztulni, akkor a napok egymásra rakodva, a lelkemben is így, összerakodva az én életem megterhelődik. És egy tanítvány számára fontos, és minden ember számára fontos az, hogy lélekben és testben is az Istennel való kapcsolatban gyógyuljunk és tisztuljunk. Tehát naponkénti bűnbánatról ezért beszélünk. Hogy nekünk minden nap meg kell térnünk, mert az ezt fejezi ki. Hogy ugyan tiszták vagyunk, de Krisztusban szükségünk van a lábmosásra. Krisztus megmossa a mi lábunkat. Nem engedjük. Akkor azt mondja Krisztus, semmi közöm nincs, akkor hozzád, ha te nem engeded. Mert az a beszéd, amit Krisztus mond, azáltal mi tiszták vagyunk. De szükségünk van a lábmosásra. Szükségünk van a naponkénti megtisztulásokra. Mert ha már tanítványok vagyunk, tiszták vagyunk. Befogadtuk őt, és az övéi vagyunk. De ezt a tisztaságot a mindennapokban őrizni kell. Sőt, mit mond Krisztus? Mossátok meg egymás lábát. Mossátok meg ti is egymás lábát. Vagyis a hitben való cselekvésünk, alázatunk, a másik iránt való nyitottságunknak a szimbóluma, meg egyrészt annak, hogy szolgálunk egymásnak a Krisztusban, mint ahogy itt vitték azt az embert, szolgáltak neki. Szolgáltak neki. Cselekedtek valami szolgai munkát, mert a szolgai munka volt vinni valakit az ágyával. És ebben gyakoroljátok magatokat. És a tanítványi közösségben, és aki első akar lenni, az legyen utolsó, mindenkinek szolgálja. És ez egyben a lábmosásban teljesedik ki. És mi lelki vizet viszünk. Lelki vízben mossuk meg egymás lábát. És meg is kell tudnunk mosni. Meg is kell tudnunk egymásnak bocsátani. És gyakorolnunk kell a testvéri közösséget, mint ahogy a lábmosás után is jött ugye az Úri Szent Vacsora. Ugyanúgy része ez az életünknek. És utána már mehetünk az Istennel való élő közösségbe, hogy Isten is megmosson bennünket. Adja meg tehát az Úr, hogy legyenek megtapasztalásaink, gyógyulásaink nekünk is. Mert nekünk is vannak bűneink. Nekünk is vannak betegségeink, nyomorúságaink. Mi is tudunk lenni tehetetlenek, olyan emberek, akiknek szükségük van segítségre. Legyenek olyanok, akik visznek bennünket, akik imádkoznak érettünk, és legyenek olyan emberek, akiket mi viszünk, mi imádkozunk érettük. És így teljes az egész. És neked is szól, és nekem is szól, megbocsátottak a te bűneid. Legyen ez az öröm, ez a gyógyító szeretet, ami középpontunkban. Örüljünk ennek. Kelj fel és járj. Mondja nekünk is Isten lelke. Azért, hogy megtudd, hogy az emberfiának van hatalma a bűnöket megbocsátani. Itt, e földön. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy Krisztusnak van hatalma megbocsátani itt a földön. Add, hogy ezzel a kegyelemmel és gyógyító erővel mi is éljünk minden napon. Eléd hozzuk életünket, a mai napunkat és gondolatainkat, szívünk keménységét, hogy sokszor oly sok mindent meg tudunk ítélni, és oly sokszor eleve eldöntünk már dolgokat, mielőtt te választ adnál emberekkel kapcsolatban, élethelyzetekkel kapcsolatban. Szívünk már be van zárva, ad, hogy nyitottak legyünk, mert soha nem lehet tudni, hogy kin keresztül jössz te éppen felénk. Lehet, hogy olyan valakit küldesz, akit mi nem is fogadnánk. Add meg nekünk, hogy szentelkedett segítségül kérve megnyíljon a mi szemünk. Mosd meg a mi lábainkat, mosd meg a mi szívünket is, egész valónkat, hogy megtisztuljunk. Ne szenvedjünk a bűneinktől, a bűneink hatalmától, hanem új életben tudjunk járni. Látod testi nyavajáinkat, betegségeinket is. Add meg, hogy azokban is türelmet, erőt kapjunk, és gyógyítsd a mi lelkünket azon keresztül is. Ha el kell hordoznunk a szenvedést, de adj gyógyulást, amennyiben lehetséges és akaratod szerinti. Kérünk Klári nénéért is, hogy légy vele, és te adj neki lélekben megerősödést, hogy le tudja győzni a depressziót, és testében is adj gyógyulást, hogy tudjon megerősödni. Adj nekünk hitet, hogy hordozzuk őt, és mindazokat, akik közöttünk élnek, egymásra tudjunk odafigyelni. Add, hogy tudjunk megnyílni, és egymás iránt is felelősséget érezni, és amit megtehetünk a hitben, Add, hogy spontán örömmel és tiszta szívvel tudjuk azt megtenni. Így kérjük, hogy add nekünk most a te áldásodat, gyógyítsd életünket, és amit eléd hozunk, egész valónkat most letesszük a te jelenlétedbe. Áradjon ránk a te gyógyító, bűnbocsátó, szereteted és kegyelmed. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.